Eredményes élettalálkozó 2013. december 6-a. Rázós részek a Bibliából, második rész. Elvárás, munkálás.
Oké, akkor ahogy Sanyi szokta mondani, egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élettalálkozó. A jóról és gonoszról szeretnék beszélni, de előtte csak egy meghívás nektek. Kérlek, hogyha itt vagy a közelben, vagy esetleg messze laksz, de itt van, jó reggelt, Gergő, hogyha messze laksz, de dolgod van Budapesten, akkor kérlek, intézd úgy, hogy péntek reggel 8 és 9 között meg tudj látogatni minket itt a Golgota utca 3-ban, a 8. kerületben. Úgyhogy ez egy meghívás feléd, és ez Sanyi meghívása, és szeretném tolmácsolni. Itt ül egyébként, és mosolyog, hogy gyertek és látogassatok meg bennünket, találkozzunk, beszélgessünk, és legyen ez az eredményes élet találkozó egy felekezetek közötti találkozóhely, ahol lehetünk barátok, szerethetjük egymást, beszélhetünk Istenről, és ez a látásunk az egység. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb a keresztény életünkben. Nem azt nézzük, hogy különböző résztanítások miben térnek el a gyülekezeteinkben, hanem arra tekintünk, hogy mindannyian Jézus Krisztus megváltottjai vagyunk, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog az életünkben. Úgyhogy gyertek el, kérlek, és kössünk barátságot. Voltunk Baján múlt héten, visszavalósághoz munkacsoporta, és a nem létező kalapomat szeretném megemelni a fantasztikus technikusaink előtt. Rafi ott hunyorog, ne rázd a fejed. Rafi, Novák Zsolt és Miklós Zsolti hihetetlen volt. Két bazinagy fényszórót hoztak, felállították, két kameraállás volt, PowerPoint kivetítéses előadások. Éppen azon nevettünk, hogy úgy nézünk ki tisztára, mint a komoly palik lennénk. és csak egy teltházas előadásunk volt, nagyon jó hangulatú is volt, és az egyik nagyon kedves barátunktól kaptunk egy rendkívüli ajándékot, Kovács Tivadartót, köszönjük Tipcsi, ezt itt. Ez egy eredeti, bronzból készült római lándzsahegy. Nem tudjuk a korát, én megpróbáltam nézegetni, minimum 1500 éves, de az is lehet így a mintázatából, meg az anyagából, hogy 2000 évnél is idősebb.
Nem kínai?
Nem kínai. Nem itt vettük. Oké, csak ajándékba kapta a szolgálatunk ezt, és csak nagyon hálásak vagyunk tényleg. Akkor is, hogyha nem kapunk semmit, csak a barátság. Éppen arról beszéltünk, hogy a Vissza a Valósághoz munkacsoport, reméljük, hogy több, mint pusztán hitvédelem, hanem szeretnénk új barátokat szerezni, és úgy hirdetni ezt a reménynek az üzenetét, és ez nagyon fontos dolog. Okoskodni mindenki tud, tele van a világ bölcselkedőkkel és okoskodókkal, de ki szeret minket, tudod, ki törődik velem, és ez egy jó kérdés. És azt hiszem, hogy a legnagyobb dicséret az volt, hogy beszélgettem egy fiúval ott Baján a konferencia szünetében, és nem azt mondta, hogy állati jó dolgokat mondtuk, hanem azt mondta, hogy tök szimpatikus ez az egész, mert látszik, hogy átjön a szeretet. És meg se beszéltük, és csodálatos volt, nagyon jó hangulatú volt, úgyhogy hívjatok meg minket. Ráadásul egy nagyon finom vacsorát is kaptunk. Szeretünk enni. Oké. De imádkozzunk, mert van egy üzenet, ha minden igaz. És hogyha először nézed az eredményes élettalálkozót, akkor szoktunk imádkozni. Mi hiszünk a Biblia Istenében, hiszük azt, hogy őt meg lehet szólítani ezen a módon, és valami egészen különös oknál fogva egy csodálatos módon még szokott is válaszolni nekünk. Próbáld ki, ha nem hiszed. Úgyhogy, drága úrunk, köszönjük neked a barátságainkat, köszönjük, hogy néha-néha tudunk mi is szeretni a te erőd által. Köszönjük, hogy mindez nem tőlünk van. Köszönjük, hogy azt mondhatjuk bármire is, hogy köszönöm. Hogy hirdethetjük az örömhírt, te szabadságodat, a jó kedvedet, az evangéliumot. Köszönjük, hogy vannak még emberek, jó sokan, akiket ez érdekel. És szólj hozzánk, szívünkhöz, áld meg ezt a pénteket és a hétvégénket is. Minden drága embert, aki néz és hallgat bennünket. Te drága szent nevedben, Jézus. Amen. Volt egy üzenetem, azt hiszem két hete pénteken, hogy az életed egy üzenet. És erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, szerintem ilyen több alkalmat lehetne prédikálni erről a gondolatról. Csak egy nagyon picit, röviden fogok beszélni, csak szeretném tovább fűzni ezt a dolgot. Jó reggelt! Van egy általános üzenet, ami körülvesz bennünket. A rómaiakhoz írt levél, Pál apostol egyik nagyon híres levele, az első fejezet 20. versben, mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. A vers azt mondja, hogy a teremtett világ egy üzenet a számunkra. Egy üzenet az, hogyha felnézel a csillagos égre, és Pásztor Bendegúzékkal hazafelé Bajáról megálltunk, sötét, hideg, csillagos éjszaka volt, és gyönyörű volt. Ilyet városban soha nem láttunk. Tudod, a tejútrendszernek a sávja, az Orion köd, és most nagyképű vagyok, mert azt se tudtam, hol az Orion köd, de most Pásztor Bende megmutatta nekem. és fényképeztünk, és sikerült ilyen speckó technikával, ehhez sem értek, de sikerült pár fényképet csinálni a csillagos égre, és valami pazar. Tudod, és így álltunk, és azt mondtuk, hogy Róma 1.20, hogy ez egy üzenet felénk, hogy Isten létezik, ez egy üzenet minden embernek, akár hívő, akár nem hívő, minden emberhez ez egy üzenet. Az állatok, a csodálatos naplemente, mi emberek, 7 milliárd üzenet mászkál a Földön. Tudod, azt kérdezed, hogy mi Isten létezésre a bizonyíték, 7 milliárd bizonyíték van rá. Vagy ha tükörben nézel, azonnal láthatod a bizonyítékot, ez mind egy üzenet, ami Istenről beszél. És aztán van egy előre haladottabb üzenete, rajtunk keresztül, embereken keresztül, ugye, a hívőkön keresztül. Mi, van egy üzenetünk, hogy Isten kicsoda. És nagyon érdekes, hogy ugye ígértem, hogy a jó és a gonosznak a témájáról fogunk beszélni. És mi az, ami megakadályozhat bennünket abban, mindjárt rátérek, mi az, ami megakadályozhat bennünket abban, hogy felfedezzük Istent, vagy ha felfedeztük, akkor elismerjük őt annak, aki. És ezek az előfeltevéseink. Erről beszéltem Baján, elmondom ezt a kis történetet, ez nagyon érdekes, állítólag igaz, nem tudok róla kezeskedni, olvastam. Amikor előfeltevésekkel éljük az életünket, eleve eldöntöttük, hogy milyen világképet követünk. És amikor már kellően meggyökerezett az saját elképzelésünk az elménkben és a szívünkben, akkor azt mindenáron védelmezni fogjuk, és nem fogjuk engedni, hogy a tények betörjenek a mi kis világunkba. És ez a történet erről szól. Egy ember azt képzelte magáról, hogy ő halott. És következetesen kitartott ennél az elgondolásnál olyan sokáig, hogy a családja és a barátja is kezdte kétségbe esni, és azt mondta, hogy én már halott vagyok, én nem élek, én tudom, hogy halott vagyok. És a családja már aggódott érte, és a feleség elvitte egy ismerős pszichiáterhez, és hát a pszichiáter, hogy a szakember volt, elkezdett vele dolgozni, és heteken keresztül együtt dolgoztak, találkoztak, és a pszichiáter abból az alapvető igazságból indult ki, hogy a halottak nem véreznek. És úgy gondolta, hogy ez az igazság elég erős lesz ahhoz, hogy ezt az embert meggyőzze, és visszarántsa a valóság talajára. És ennek érdekében filmeket mutatott neki boncolásokról, különböző orvosi szakirodalmat olvastatott vele, és heteken keresztül folyt ez a dolog, ez az ember becsületesen nézte a filmeket, olvasott, és aztán 5-6 hét múlva gyógyultan érkezett, és azt mondta, doktor úr, meggyőzött, rendben van, azt hiszem, meggyógyultam. És mondta az orvos, hogy ennek nagyon örülök, tegyünk egy utolsó próbát, mutassa a karját. És megszúrta egy tűvel, és kiserkent a vér, és az ember eltorzult arccal ordított. Úristen, halottak mégis véreznek! Úgyhogy ha kellően megátalkodottan ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, akkor a nyilvánvaló bizonyítékok sem fognak meggyőzni bennünket. Jó és gonosz. Sokan azt mondják, hogy a Isten létezésére a legfőbb cáfolat a gonoszságnak a megléte a világban, ahogy körülnézünk. És azt mondják, hogy ha létezne egy Isten, akkor semmiféleképpen nem engedni meg ezt a világon. És itt azonnal egy kérdés merül fel, hogy honnan van a gonoszság, honnan származik az embernek a gonoszsága. Ugyanis a humanista világrendszer, amiben élünk, azt mondja, hogy az ember eredendően jó, csak a társadalom rontja meg. Oké, de a kérdésem a következő, hogy ha a társadalom emberekből áll, akkor a társadalmat kirontotta meg. Hogyha az ember eredendően jó, honnan van a gonoszság? De ennél szeretnék tovább menni, mert hogy honnan van a jóság, az szerintem egy sokkal nagyobb rejtély. Hogy van az, hogy emberekben felfedezünk jóságot? Ez, hogyha az evolúció elmet, hogyha a humanizmus igaz, hogyha az emberen kívül nincs semmi, fölöttünk nincs semmi, és az ember a véletlen műve, akkor a jóság egy megmagyarázhatatlan dolog. Ugyanis az evolúció hideg számításán kívül nem szabadna itt semminek se lennie. Célszerűségnek, működőképességnek, hideg kiszámítottságnak. Az evolúció elméletben nem fér bele a jónak a fogalma. Ott minden a túlélés szolgálja, minden a célszerűséget. Meg a szépség, tudod, a nyilvánvaló szépség a Földön, a természet szépsége, az állatok, tudod, a művészetek, a zene, minden, ami körülvesz bennünket, vagy egy ember, aki úgymond jól működik, aki becsületes, aki szeret téged. Honnan van a jóság? Hogyha minden csupán a véletlen műve. És annyira meggyökerezett a gondolkodásunkban az, hogy Isten nem létezik, hogy már nem is gondoljuk végig a dolgokat valójában. Éppen tegnap beszélgettem egy emberrel, és nyilvánvaló dolgokról beszélgettünk, és egy másik nézőpontból beszéltem neki a világról, és teljesen megdöbbent, és azt mondta, hogy erre így még sosem gondolt, és mondtam, oké, én sem. Mielőtt elkezdtem volna olvasni a Bibliát, ez nem én vagyok ennyire okos. Én is pont úgy elhittem a hazugságokat, mint te. De hogy van egy könyvünk, és ez leleplezi a világnak a hazugságait. Egy óriási handicappel indulunk, és ezzel fejezem be, hogy amikor megszületünk, akkor azonnal körbe vesz minket egy oktatás. Tudod, és azt figyeltem meg, és ez nagyon-nagyon gonosz dolog, hogy most már egészen fiatal korba is elkezdik csepegtetni a mérget. Ha megnézed a meséket, tele van dinoszauruszokkal. Tudod, tele van mindenféle szörnyekkel. És a gyerekeknek már tanítják, hogy a dinoszauruszok több milliárd éve léteztek, a milliárd évek, az evolúció. És már, tudod, rengeteg családban a tévé neveli fel a gyereket. Persze, nincs vele gond, beültetik a tévé el, és nézi a jó kis dinoszauruszokat. Milyen jó pofa dolog, és meg a szülők is. Ja, igen, dinókat vesznek nekik. Iszonyatos dinóőrület volt néhány évvel ezelőtt. Mit gondoltok, ez véletlen dolog? Dehogy is, körülvesz minket a világnak a tanítása. Amikor egyel feljebb lépsz, mész az iskolába, és Charles Darwin kiváló elméletén fogsz felnőni. Megjegyzem, hogy Darwin a felét nem mondta annak, amit most tanítanak az ő elméletéről, ugyanis 700 alkalommal mondta az evolúció elméletében, amit leírt, hogy talán, ha, amennyiben. Ő azt hiszem, hogy sokkal becsületesebben állt ehhez a kérdéshez. Az evolúció elmélet nem az, amit ma mondanak róla a tudósok. Egyszerűen nem az. Nem is foglalkozik az élet keletkezésével. És aztán tudod, amikor felnövünk, akkor már kijövünk jó kiképzett emberként, Isten nem létezik, és csak éljük le az életünket vakon. És ahogy Sanyi szokta mondani, így bégetve megyünk a vágóhídra, és tudod, és csak az eredményes élettalálkozó és a visszavalósághoz munkacsoport azért jött létre, hogy szeretnénk megosztani ha már ekkora mázlisták vagyunk, hogy találkoztunk a Biblia Istenével, szeretnénk megosztani azt az örömért, hogy nem vagy egy robot, nem egy beszélő majom vagy, nem a véletlen műve vagy, nagyon okkal és céllal vagy itt. Tudod, ha takarítónő vagy, ha atomfizikus, ha katona, ha tűzoltó, tudom is én mi vagy, az életed megismételhetetlen, és van egy nagyon-nagyon komoly célja. És ne vésd el az életedet, hanem találd meg az életednek a célját. És ezt Jézus Krisztusban megtalálhatod, tudod, ahogy elfogadod őt megváltódnak, szinte kinyílik a világ, egy új világban találod magad. Ami nem tökéletes még mindig, mert itt vagyunk a Földön, de legalább tudod, hogy kicsoda vagy te, hogy mi a világ körülötted, hogy mit keresel itt, és azt hiszem, hogy ez nagyon bátorító, és több van benne, mint amit a legvadabb álmodban is tudnál elképzelni, vagy találnál. Ez csak ennyi volt a gondolat. És Sanyi, kérlek.
Ez milyen jó gondolat volt, én ezt még itt sosem ment át a fejemen, hogy nincs magyarázata a jóságra. Ez mennyire jó volt, Ernő? Ezt te találtad ki, vagy? Úgy értem, csak gondoljatok bele, de tényleg az evolúció elmélet alapján a fejlődés mozgatórugója az erősebb túlélése. Igaz? Ilyen módon magyarázat van a gyilkolásra, a pusztításra. Valójában a gyilkolás a gyengébb elpusztítása egy erény az evolúciós rendszerben. Amit igazából a náci Németország fel is használt ideológiai alapként arra, hogy legális népirtást hajtson végre. Ehhez mit szóltok? Akarod-e, tudod-e azt mondani, hogy evolucionista vagy? Fel akarsz-e állni, és egyfajta logikai következetességet vállalva akarod-e mondani, hogy igen, az én világképem, az én filozófiám alapvetően evolucionista. És én azt gondolom, hogy sokan azt mondanák, hogy igen, akarom, de közben a kegyetlenségnek ez a fajta pártolása mégiscsak távol áll tőlük. Milyen érdekes, nem? Valószínűleg úgy próbálsz meg evolucionista lenni, hogy az ok-okozati láncot megszakítod valahol a gonoszság és az evolúció elmélet között. És azt mondod, hogy lehetséges evolucionistának lenni következetesen úgy, hogy mégis emberi jóságot, szeretetet, tisztességet hordozol saját magad. De hogy csinálod? Tehát hogy csinálod meg az ugrást? Honnan hozod be a jóságot, ha az eredetben nem létezik? Ez egy önmagán túlnövő rendszer lenne. Egy perpetuum mobile. Egy olyan okozat, amely nagyobb és összetettebb az okánál. Ha tudod, hogy ilyet hogy kell csinálni, feltétlenül vedd föl velünk a kapcsolatot. Ez továbbra is rendkívüli módon érdekel minket. Óriási üzleti lehetőség van benne. Kicsit cinikus vagyok, de ugyanakkor nagyon őszinte, mert a pénznek egyikünk sem ellensége. Tehát, hogyha ezt tudod, hogy kell egy önmagán túlnövő rendszert létrehozni, akkor kérlek, hogy beszélj velem. Elég jó marketinges vagyok, piacra tudjuk dobni az ötletet. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy mint ahogyan a találkozó első részét, úgy áld meg a másodikat is. Nagyon kérünk, hogy adj nekünk messze a felett, amit remélnénk, várnánk. Kérünk, hogy érintsd meg az életünket egy olyan módon, hogy új emberek legyünk. Hogy amit kapunk, ne csak a fejünket növessze, hanem a szívünket is. És ne csak a szívünket, hanem azzal összhangban az egész élet élményünket, a gondolatainkat, szavainkat, és persze a tetteinket. Szabadíts meg minket. Ez az imánk. A te nevedben a mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Múlt héten megharcoltunk ezzel a kis cetlivel, és a győzelmet olyan nehezen adta, hogy folytatnunk kell. Úgyhogy megnéztük Titus 1.16-ot és Jakab 2.26-ot, és ezzel a cselekedetek és a hit kapcsolatáról gondolkoztunk együtt. Még három vers van ezen a listán, és kaptam hozzá egy hosszabb értekezést is, amit elolvastam, és erről is szeretnék néhány szót szólni. Tehát 1 János 3.6-hoz lapozzunk. Olvassuk a 4. verstől, és olvassuk legalább a 10. Nem, olvassuk a 3. fejezet első versétől már különben. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. 4. vers. Aki a bűnt cselekszi, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Ezért jelent meg Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magva van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Rendben, tehát a kulcsvers, amit itt meg akarunk nézni, az a 6., aki ő benne marad, az nem vétkezik, aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. És a 9., aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magva van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Oké, ez egy nagyon szigorú kijelentés. És nézzük az elsőre zavarba ejtő magyarázatot. Ez azt jelenti az első olvasatra, hogy az az ember, aki megismerte Istent, és úgymond elfogadta őt, megtért, örök életet nyert, ilyen módon ő benne marad, az nem vétkezik. Azaz a hit, a megtérés azzal a következménnyel kell, hogy járjon, hogy megszabadulunk a bűneinktől. aki az Istentől született, és ez az újjászületésről beszél, amiről Jézus is beszélt János evangéliumában Nikodémussal, az új emberről, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magva van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Tehát gyakorlatilag az elvárás a bűntelen tökéletesség a megtérés következményeként. Igaz? Egy nagyon egyszerű és őszinte kérdés hozzátok. Ez alapján hányan kvalifikálódtok itt helyben az örök életre? A nézők és a hallgatók kedvéért kommentálnám, hogy egyetlen egy kéz sem emelkedett a magasba. Ezt hívják szívásnak. Ez most egy írás magyarázati gyakorlat, ha lehet ezt így mondani. Tehát ami ide van írva, minden további nélkül értelmezhető így. Figyeljetek, az egész szövegrész gyönyörűen erről beszél. Ha csak figyelembe nem vennénk egy nagyon alapvető írásmagyarázati elvet, miszerint nem értelmezhetünk bármilyen írásrészt a Biblia többi kijelentésétől függetlenül. Rendben van? Tehát ezt a részt elolvasom így, és a magyarázatom helytálló. Jól mondom? Van ellenvetés? Nincsen. De ahhoz, hogy ezt így magyarázzam, a Bibliának más szakaszait tagadnom kell. Figyelmen kívül kell, hogy hagyjam, vagy ki kell szednem a Bibliából. Egy részt hadd vegyek elő, ami talán a legélesebb ellentéte, és a szép az az, hogy nem kell egy másik könyvbe menni. Nem kell egy másik szerzőhöz menni, hanem Jánostól az első fejezetből, mert ez a harmadikban volt, kell, hogy olvassak. A 8. és a 10. verset. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. De olvassuk itt is hamarabbról, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez valamilyen másfajta világosságról beszél. 5. vers. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Itt meg is állnék. Mi a világosság? A világosság az ismeretnek és annak a felismerésének talán az egyik szinonimája. Tudom, értem, hogy mi van. Jézus a teljes világosság. Ő az, aki tökéletes definíciót ad a lét egészéről. És azt mondja, hogy ő benne semmi sötétség nincs, és hogyha a világosságban járunk, azaz az ő kijelentésében, abban, amit ő világosságként értelmez számunkra, akkor közösségünk van egymással, és ennek a világosságnak elengedhetetlen része, sőt, talán a lényege, hogy az ő fiának, azaz Jézusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Mi az igazság a bűnökről? Az, hogy Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Ez az a világosság, amit itt a szerző meg akart említeni. És aztán azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, azaz a bűnre az a magyarázatunk, hogy nincs nekünk, akkor határozottan mondja, hogy nem vagyunk a világosságban. Megcsaljuk önmagunkat, és nincs meg bennünk az igazság. 10. vers. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, kit? Istent, aki azt mondja, hogy bizony bűnös vagy, és az én vérem megtisztít minden bűntől. Hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Tehát ez a rész nagyon, legalább ugyanilyen határozottan és ugyanilyen világosan. Igen, és a hangot vesszük még? Akkor hajrá! Jó, tehát ugyanannak a könyvnek az első fejezetében olvastunk egy szakaszt arról, hogy a bűn telenség nem része Isten igazságának. Annak a világosságnak, amelyben ő jár, annak a világosságnak, amelyben közösségben lehetünk ő vele. Ez jó? Ezt értjük? Hogyan tudom a két kijelentést összegyúrni? Hogyan lesz belőle egy egymásnak ellent nem mondó, egyszerre élő igazság? Péternek van erre egy javaslata. Oké, az egyik magyarázat, amit most hallani vélünk. De csak, de amit most látnotok kell, hogy muszáj, hogy egy ilyen módon gondolkozz. Tehát amiről múlt héten is beszéltünk, hogy az egyik, főleg az új hívőknél, az egyik ösztönös reakció az az érzelmi. És olyan komoly kárhoztatásban élünk, olyan komoly kárhoztatás van rajtunk a világrendszerében, és aztán a valláson keresztül, hogy borzasztóan félünk tőle. Félünk a bűntől, félünk a bűntudattól, félünk a kárhozattól, félünk Istentől, félünk. És ez a félelem automatikusan hozzátapad a legnegatívabb magyarázatokhoz. Olvasom a Bibliát, és ahol csak a gyanúja felmerülhet annak, hogy az a szövegrész kárhoztat, ott én a kárhoztatást választom első és legészszerűbb magyarázatként. Nem tehetem. Ezt értitek? Tehát egész egyszerűen ellen kell állnod ennek az érzelmi reakciónak, és azt kell mondanod, hogy rendben, ez van ideírva, de meg kell találnom az igazi jelentését. És amikor azt mondod, jaj, de hát figyelj, tehát ez liberalizmus, hát ide van írva. Jó, a te önmagát kárhoztató lelkiismereted ezt az igerészt emeli ki, és mondja, hogy ezt nem szabad másképp magyarázni, de a másik részt, amely pedig felment, azt nem veszi észre. Most azért, mert a te érzelmeid jobban kötődnek ehhez a szakaszhoz, ezért ennek a teológiai jelentősége nagyobb, mint a másiké, amely pedig felment. Érted a csapdát? A szíved a sebeinek, a fájdalmának megfelelően válogat magának verseket. Nem teheted meg. Egyik sem kevésbé része a kijelentésnek. Úgyhogy, ahogy Péter nagyon helyesen mondta, mindjárt átadom neki a szót, az egészet egyben kell magyaráznod. Rendben? És ahhoz, hogy ezt el tud nekünk magyarázni, ki kell, hogy gyere meg, mert a rajtam kívül senki nem fogja hallani. Úgyhogy csak kérlek egy percre, gyere és mutasd meg a verseket, amikre hivatkozol. Nem kell sokáig, csak...
Nagyon röviden, mert alig van hangom. Csak egyetlen gondolat, ez számomra az én értelmezésembe akkor vált világossá, amikor összeolvastam Római Levél 7. fejezetével, ahol mindjárt, ha ezt fölcsíptetem, és akkor... De nyilván lehet, hogy Sanyi fog adni más magyarázatot, de Róma 7-ben, és talán az egész fejezetet el lehetne olvasni, érdemes otthon elolvasni, most én nem teszem meg az egészet, de lényeg az, hogy Róma 7-ben Pál beszél a 14. verstől a belső ember harcáról, tehát az új emberről, az újjászületett ember harcáról, a benne lakó bűnnel. Tehát az új ember és az új ember harcáról. És azt írja, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Ugye ez is egy olyan vers, ami arról beszél hívő emberként, hogy hívő emberként ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek. Tehát látszólag ellentmondásban van a másikkal, tehát a kettőt együtt kell figyelembe venni. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Tehát nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Egy kettő hívő embernek a kettősségéről beszél. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben, az óemberben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, ha bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul állt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus. És most jön a kulcsvers, én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemben azonban a bűn törvényének. Tehát egy kettősséget látunk, ami a hívő emberben megvan, amíg itt vagyunk a Földön. Ugye amíg nem születtünk újra, amíg nem fogadtuk el Jézus Krisztus megváltónak, nem volt választási lehetőségünk. Csak az óember volt, csak a test. Nem volt képességünk arra, hogy tegyük a jót, csak a rosszat. Amikor újjá születünk, kaptunk egy új természetet, amit megint csak máshol mondja az írás, most nem tudom, Sanyi esetleg segíts a verssel, valahol máshol mondja az írás, hogy az isteni természet, amit az újjászületéstől kaptunk, az Istentől született, Istentől teremtetett, új, hibátlan és tökéletes. Tehát van bennünk egy megromlott, meg egy tökéletes. És ha ezzel olvasom együtt itt 1 János 3-at, akkor én ugyanezt látom, hogy ebből a bennünk levő kettősségről beszél, amikor azt mondja, hogy 6. vers, aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg nem tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogy ön is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, ez az óember. Mert az ördög a bűnt cselekszi kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, ki született az Istentől, az új ember született az Istentől, aki nem a férfi akaratából, hanem az Istentől, szellemtől született. A bennünk lakó új ember született az Istentől. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert ő maga van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Én ezt a kettőséget látom. Bocsánat, én nem erre gondoltam.
Óvatosan kell itt kérdésekre válaszolni, mert egy pillanat alatt itt találod magad a pulpitusnál. Oké. Ezt a magyarázatot hallva, arra kéne tudni rájönni, hogy tényleg az ó és az új ember megkülönböztetéséről beszél-e, vagy két külön embercsoportról. Ugye, mert ennek a magyarázatnak a támadása az ez, hogy vajon János, aki a bűn cselekszi, a két természetünk megoszlását szólítja meg, aki régi ember, új ember, vagy mégiscsak két külön embercsoportról. Hogy? És mondjuk azt, hogy ezt a elemzést most nem akarnám elvégezni. Péter azt mondja, hogy akár mind a kettőről beszélhet párhuzamosan. Én most hadd induljak ki abból, hogy két embercsoportról beszél. Oké? És akkor, ha erre is találunk egy magyarázatot, akkor utána már majd, hogy nem mindegy, hogy pontosan mire gondol, mind a kettőre egyszerre, vagy valamelyikre specifikusan. Egy tanítás, egy magyarázat, amit erről anno hallottam, és minden bizonnyal helytálló, az eredeti szövegek igeidejéből származik. Folyamatos, igeidő, vagy befejezett, nem tudom, oké, nyelvtanból sose voltam jó. Igen, kérlek.
Aha. Tehát, hogy mi már az újjal azonosítjuk magunkat.
Igen.
Tehát, akik újjá születettek, ők az, csak, nekik csak az emberük van, bennünk meg van a kettőség, de mi az új vagyunk, nem én cselekszem azt, hanem a bennem a bűn, tehát mi az újjal azonosítjuk magunkat, tehát ilyen gondol, ez nyugodt a két embercsoport is.
Igen.
Mi már az új
vagyunk. Oké, tehát Péter, csak mert valószínűleg ez a felvételen nem hallatszott, igaz? Nem. Péter azt mondta, hogy egy kiegészítés az előző szavaihoz, hogy igen, ez lehet egy személy szerinti megkülönböztetés is, hisz Pál a későbbi igében arról beszél, hogy mi egyértelműen az új emberrel kell, hogy azonosítsuk magunkat. Ilyen módon mondhatjuk, hogy igen, én az vagyok, aki nem cselekszik bűnt, igen, én az vagyok, akiben az ő magva van, igen, én az vagyok, és tudom, hogy van bennem egy másik, és ha átkapcsolod a kapcsolót, akkor ott van egy olyan, aki nem tőle született, az ördögtől van, és nem örökli Isten országát. És ez igaz is, mert amikor megyünk a mennybe, akkor az óember részünk nem lesz már ott a mennyben. Ő nem örökli, hanem csak az új emberem. De továbbra is lehetséges, hogy ez az igerész hívőkről és nem hívőkről beszél. Az nem lehetséges, hogy csak hívőkről beszél, mint egy azonos személy, mert akkor ki kéne vágni a Biblia másik részét, amely meg azt mondja, hogy hívő igenis cselekszik bűnt. És az a hívő, amelyik azt mondja, hogy nem cselekszik bűnt, abban nincs meg az igazság. Hazuggá teszi Istent. És így tovább. Oké? Tehát ez, vagy akár Róma 7-hez is, ha visszamegyünk, Pál is erről beszélt. Tehát ez a magyarázat nem elfogadható úgy, hogy egységesnek tartjuk a Bibliát továbbra is. Úgyhogy a másik lehetséges magyarázat az, hogy két embercsoportról beszél. Oké? Okay. És az igeidő, amit itt használ, az a folyamatos életstílusként való bűn cselekvése. Tehát ilyen módon azt mondja, hogy ha hívő vagy, akkor életstílusként nem cselekedheted a bűnt. Folyamatos igeidővel. Azaz, élek a bűnben, minthogyha ez rendben volna. És ha pedig nem vagy hívő, akkor bizony nincs is más lehetőséget, mint életstílusként élj a bűnben. Most ez a magyarázat azt a zavarba ejtő kérdést veti fel, hogy mi van a szokás bűneimmel, amiktől nem tudok szabadulni. Mi van azokkal a bűneimmel, amiket mondjuk 10 éve követek el, pedig hívő vagyok folyamatosan. Igaz? Ez nem életstílusként való vétkezés? Miért nem? Mi számít életet? A folyamatos igeidő feltételét, aminél itt nincs több, fedi-e? Ez sincs rajta a felvételen, de lefordítom, hogy azt mondja Attila, hogy mit gondolok róla, hogy egyetértek-e vele, és csak úgy csinálom, vagy azt mondom, hogy ez... Igen. Oké. Tehát továbbra is mit kell mondanunk? Vajon van-e a Bibliának olyan írásrésze, amely ezt a feszültséget feloldja? Mert ha ugye ezt a magyarázatot fogadjuk el, akkor abban a dilemmában találom magam, hogy rendben vétkezhetek, de nem sokszor egymás után. Mert akkor az már életstílus szerinti vétkezés, és ugyanúgy bajban vagyok. Ha csak nincs egy olyan írásrész, amely ezt a feszültséget feloldja. És megint nem kell nagyon messzire menni, az előző két olvasott vers közé ékelt harmadikat kell elolvasni, amely 1 János 1.9. Mert ez semmi egyebet nem tesz, mint megoldást ad a sorozatban elkövetett bűnökre. És ez így hangzik. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ez az, amit Attila mondott. Tehát gyakorlatilag a bűnvallás egy olyan dolog, amely jel visszautalva Péter tanítására, én elismerem a bűn bűnvoltát, elismerem a saját személyem kettősségét, az ó és az új ember jelenlétét, elhatárolom magam az ótól, azt mondom, hogy ez nem én voltam, illetve én voltam, mert megengedtem, hogy az ó emberem éljen, megvallom a bűnömet, ezzel igazából igazat adok Istennek, felemelem a bevégzett munkát, megerősítem Isten igazságát, a világosságban vagyok, mert ő is pont ezt mondta, hogy ez pont így van, és így is lesz. És ő pedig azt mondja ebben a pillanatban, hogy én pedig megbocsájtom, mert igaz vagyok. Ugye Krisztus után a bűn ki van fizetve. Ilyen módon Istennek a megbocsájtás nem egy kegy, hanem egy kötelesség. Nem én mondom, az írás mondja, azt mondja, hogy Isten hű és igaz, jogilag korrekt, és a jogi korrektsége nem enged mást, mint hogy megbocsásson. Hisz a bűn ki lett fizetve. És a csodálatos az az, hogy ebben a folyamatban ő tesz még valamit. Mégpedig tisztít. Tisztít. És ez a tapasztalati megszentelődés. Ez az előrehaladó, kibontakozó, megváltozó élet, amely belülről indul, egy szívbeli meggyőződésből, amely egy kapcsolatból indul, ahol Isten szeret engem, és az ő szeretete, az ő kegyelme megtisztít engem, arra nevel engem Kolossé 1-ben. Kolossé? Titus 1. Mindegy, majd mindjárt megnézem. Hol van, hogy Isten kegyelme arra nevel minket, hogy Titus, igen, Titus, igen, Titus 1-ben. Mindegy, most ha ott van, akkor jó. És mi történik? Megtisztít engem minden gonoszságtól. Ahol a gonoszság nem a bűnök, hanem egy gondolkodásmód, egy hozzáállás. A bűnöktől nem tisztít meg, arra a megvallás és a bárány vére a válasz. A gonoszsággal van a baj, az Istentől elrugaszkodott nézőponttól, ahol pont, hogy bűntudatban élek, ahol pont, hogy bűn uralkodik rajtam, Róma 6 szerint, ahol futok a bűn elől, vagy futok a bűn után, mind a kettő probléma, uralma van. Isten azt mondja, hogy ez nem az én világosságom, ez nem az én rendszerem. Az én rendszeremben én elbántam a bűnnel, te szabad vagy a bűntől, és nem érdekel téged a bűn. Ha elköveted, megvallod, és engem követsz tovább. Nem bűnközpontú életet terveztem neked, hanem Krisztus kegyelemközpontú életet. Úgyhogy a nézőpontod, amely még mindig a jó és a rossz tudásának a fájánál él, ahol te ítélsz helyes és helytelen, elfogadható és elfogadhatatlan között, ahol még mindig a vallásodban élsz, ahol bűntudat kerget és egy teljesítménykényszer próbál erőre vinni, ez az, amitől meg akarlak szabadítani. Mert ahogy ettől a rendszertől megszabadulsz, megnyugszol, megállapodsz az én bevégzett munkámban. Azért kellett meghagynom a bűneidet a földi életed során, hogy legyen egy kényszer arra, hogy rendszert válts. Gondolkodási rendszert, szövetséget, óról újat. Ahol nem a te teljesítményed a kulcs, hanem az én bevégzett munkám, az én teljesítményem. Értitek ezt a zsenialitást? Ha Isten bűntelen tökéletességbe rakott volna minket, akkor azt mondtuk volna, kösz a megtérést, azért nézd, milyen király lettem. Ugye? És ki a nagy? Hát Isten, mert ő varázsolt itt egyet, és rendbe hozott. De figyelj, fél év után már csak arra emlékeznék, hogy rendbe vagyok. Egy év után már csak pertuba lennénk, per Isten, tudod? Mert ha nem vagyok tökéletes. Egy más világban élnénk, értitek? Az Isten félelem, a megtörtség, a teljes függésnek ez az átélése, ez olyan távol lenne tőlünk, mint távol lenne. Rendben van? Úgyhogy van a Bibliának magyarázata a rendszeresen elkövetett bűnökre? Igen. Van-e még egy magyarázata? Igen, van, mert van ennek egy másik oldala is. Az, ahol a kegyelmet elkezdem jogosítványként használni a bűnre. Ahol azt mondom, hogy hát majd megvallom. Sanyikám, milyen új vállalkozásba kezdtél? Sex shop, jött az első sorból. Nekem is ez volt a nyelvemen. Honnan tudtad? Nem. Én most drogkereskedésbe kezdek. Sokkal jövedelmezőbb. Hogy?
Online gyónás.
Hát egy jó király. Van ilyen? Lehet, hogy lehetne egy kis pénzt keresni vele, nem tudom. De nem, én inkább maradok a drognál most egyelőre. Mert...
Ez...
Na, tehát viccelünk. De a lényeg az az, hogyha azt mondanám, hogy majd megvallom minden nap. Ugye futtatom a bizniszt, rendben vagyok Istennel, és rendszeresen megvallom, hogy jó uram, hát tudom, hogy nem kéne drogbáróvá nőni, de azért nem olyan rossz biznisz. akkor erre Istennek mi a válasza? Erre van magyarázata, mert ha csak ennyi van, akkor erre van lehetőség. Mert hát figyelj, hát hogyha azt mondanám, hogy nincs bennem bűn, hazuggá tenném őt. Hát bennem van. Jó, nagy. Nem? Hát nem lehetne ezt csinálni? De hála Istennek van a zsidókhoz írt levél 12, ami azért tesz utalást erre is, és bizonyos értelemben nem teszi vonzóvá ezt az alternatívát. Így hangzik, 12.6, sokszor olvastuk, tehát olvassuk el újra, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Mert azért a bűnvallás mögött nem egy liturgia van, hanem az egyetértés. És aki úgymond jogosítványként használja a kegyelmet a bűnre, abban az egyetértés hiányzik. Mert ő azt mondja, hogy a bűn bűn, ugye a szó már nem hordozza a tartalmat, céltévesztés az, amit nem akarunk csinálni, ami nem hasznos, ami nem jó, ami nem dicsőséges, ami valójában az ellenkezője, ami szörnyű, pusztít, ami miatt tudod, Isten dühös és haragszik. Egyet tudsz-e érteni velem ebben? Úgy, hogy az egyetértésed, azaz a meggyőződésed, a hited erről a cselekedeteidben is megmutatkozik. Ahol a cselekedeteid megint nem a bűntelen tökéletességed, de azért a meggyőződéseddel való párhuzamot jelentik. Ez valami rossz dolog, én meg úgy csinálom, mint valami jót. Hát ha már csinálom, akkor legalább csináljam úgy, mint valami rosszat. De ha meg valami rosszat csinálok, akkor miért csinálom szánt szándékkal? Miért csinálom tervezve? Miért csinálom öröm? Miért csinálom éles stílusként? Ha úgy csinálod, akkor nem értesz velem egyet, hogy ez rossz. És ha nem értesz velem egyet, akkor én nevelni foglak. Tanítani. Ostorozni. Fedni. Megteszek mindent, amit csak lehet és kell ahhoz, hogy a végén mégiscsak egyet érts velem, de ha egyet értesz velem, már nem fogod úgy csinálni, mint eddig. Értitek? Zseniális. Isten nevelni fog. Nem hagy meg az eltorzult elképzelésemben. Rendben van? És akkor ezzel megmagyaráztuk ezt a szövegrészt. Anélkül, hogy a Bibliának egyetlen egy részét se kellett kivágni. Ez jó? És még nem is mentünk messzire. Tehát ezt most csak tudod, csak egy pár verset vettünk előre, ami így elsőnek eszünkbe jutott. Megnézzünk még egyet? Filippi 2. 12. Ez gyönyörű, ez nekem nagyon tetszik. Olvasom 12. Azt mondja, ezért tehát szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Itt meg is állok. Oké, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. ki az üdvösség szó, ugye ezt mondtuk, van több változata, néhány a kárhozatról szól, néhány az érvényesülésről. Megint, sajnos nincs nálam görög szótár, meg kellene nézni, hogy ez itt melyik. Nem feltételezem, hogy a kárhozatról szóló, mert az ellent mondana az összes többi verssel, amit Rómában olvasunk, vagy bárhol máshol a hitáltali üdvösségről van szó. Igaz? Nagyon határozottan, nagyon világosan, mondja akár galáciai levélben, ugye, ahol a galáciaiokat megígézte valami, és a hittől eltávoztak a cselekedetek felé. És ott kérdezi tőlük, hogy aki nem emlékeztek, hogy kaptátok a Szent Szellemet? Hitből kaptátok, vagy cselekedetek alapján? És akkor mondja, hitből, nem cselekedetek alapján. Tehát nagyon tisztán beszél róla, hogy az örök életért nem munkálkodunk, azt ajándékba kapjuk, hitáltal. A tapasztalati megszentelődésért, a belső hitünk kívül való megjelenésért azért munkálkodunk. De megint vigyázzunk, hogyan? Mert nagyon pontosan definiálja ez a két vers a hogyant. A félelemmel és rettegéssel. Nemrég olvastuk egy Jánosból, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És aki nem lett tökéletessé a szeretetben, az fél. Tehát az a félelem, amiről itt beszél, egész biztos, hogy nem a gyötrelemmel járó félelem, igaz? Hanem sokkal inkább az a félelem, amelyikről példabeszédek beszél, hogy félni az Istent. Az Isten félelem, amely egy borzasztó nagyra becsülése, egy óriásira értékelése ő neki és az ő szavának és az ő munkájának. Egy János mellett ez a rettegés nem lehet ugyanaz a rettegés, mint amiről ott beszél. Rendben van? És az egyetlen másik szövegkörnyezet, ahol a félelem szót találom, az Isten félelem, amely leginkább a tisztelet szóval helyettesíthető. És hogyha ez így van, akkor gyönyörűen illik a következő vers ide. Mert az azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, mert, és itt azt mondja, hogy a félelemmel figyeljetek, tiszteljétek Istent, baromira összpontosítsatok rá, nagyon nagyra értékeljétek, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Wow! És ez pedig teljes összhangban van a hit általi üdvösséggel, teljes összhangban van a hit harcával, amelyet harcolunk, ahol én figyelek rá, ahol ő beszél hozzám, és ő munkál bennem valamit belül, ő teszi a kegyelmével, a szeretetével, az igéjével, mit munkálja mind az akarást, mind a cselekvést. Azaz, ha őt kiveszed a képből, az ő befektetését kiveszed a képből, akkor nem marad semmi, mert mind az akarást, mind a cselekvést ő munkálja. Az én részem az, hogy nem vonom ki magam ebből, hogy úgymond nagyon nagy ráértékeléssel, nagyon nagy tisztelettel tudom, hogy ő munkálkodik bennem, és ezt hagyom, és ebben részt veszek. Amen? Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Teljes összhangban van ezzel a gondolattal, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Fedhetetlenség megint kapcsolódik 1 János 1.9-hez. Ha bűnözöm, ha vétkezem, fedhető vagyok-e? Igen. Igen. Ha megvallottam a bűnömet, utána fedhető vagyok-e? Nem. Fedhetetlen vagyok. A fedhetetlenség feltétele, hogy fókuszáljak Istenre és arra, amit ő tanított, és engedelmeskedjek annak, amit ő tanított. És mit tanított? Azt, hogy ha vétkezem, valljam meg. Mert ő hű és igaz, megbocsátja a bűneimet, és megtisztít minden gonoszságtól. És munkál egy akarást, és munkál egy cselekvést. És ha megnézel, 10 évvel ezelőtt egész másképp éltem, mint ahogy ma élek. És ha megnézel 20 év múlva, látsz majd egy előrelépést. Mert ő munkálta bennem mind az akarást, és mind a cselekvést. Valóságban élünk. Valóban történik. Nem egy külső forma fölvétele. nem egy külső megfelelés egy vallásnak, hanem egy valódi belső átalakulás az evangélium alapján, Krisztus világossága alapján, akiben nincs semmi sötétség. És aki azt mondja, hogy ha a világosságban járunk, közösségben vagyunk vele, és a közösség alapja ez, ha vétkezel, vald meg, én megbocsájtom, és megtisztítlak. És az én bevégzett munkám megdicsőül minden egyes alkalommal, amikor tadam, helyreálltál. A helyreállás ennyi, mint amikor egy gumilabda felpattan. Tadam, hogy csináltad ezt? Sámson! Úgy értem, te egy perna hajder vagy. Tadam! Igaz? Aztán persze a végén volt egy kis problémája. Hogy? De vagy inkább fordítva, igaz? Igen. A lentről fölpattanó gumilabda. Igen. Na jó, oké. És ha olvassuk tovább, ez összhangban van ezzel. Rendben van? 2 János 9. Ötödik verset olvassuk. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, amit kezdettől fogva a miénk volt, hogy szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el, ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk, amit életünk munk, mi elértünk, oké, szemüveget kell hordanom, elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs meg Isten, és aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak a gonosz cselekedeteivel. Oké, melyik tanításról beszél? Melyik az a tanítás, amiben ha nem maradunk meg, amin ha túllépünk, akkor nincs meg bennünk Isten. És amiben, ha megmaradunk, akkor megvan bennünk az Atya is, meg a Fiú is. Melyik ez a tanítás? Megint nem kell messzire menni. A 7. vers mondja, mert sok hitető jött el a világba, aki nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Azaz, hogy a messiás, a megváltó testben jött el, azaz Jézus Krisztus a megváltó. Ez ugye az evangélium. Ez a lényege, ez a maggondolat. Ismertek olyan tanítást, amely ezt nem vallja? Sok ilyet ismertek? Akik olyan tanítást tanítanak, amely ezt nem vallja, azok keresztények? Azok nem keresztények. Azoknak van örök életük? Nincs örök életük. Erről beszél. Hogy? Igen. Tehát nincsen. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy a kereszténység az evangélium Isten üzenetének a minimumja, az alapvonala, a legkevesebbje, nem tudom, hogy mondják ezt? A minimumja? Igen, a minimumja. A Krisztus, a messiás testben jött el, Jézus az. Felismerni a messiást. Ennyi. Ha ezt kiveszed, akkor már nem vagy a pályán. Na most, amit zavarba ejtő, az az, hogy esetleg ez a szövegrész mondja-e azt, hogy te tudtad egykor, hogy Jézus a messiás, de most már meggondoltad magad. És ha ilyen vagy, akkor már nincs meg benned az Atya. És megint ezt csak úgy lehetne vallani, hogyha a Bibliának sok más részét kivágnánk, de nem kell elmenni innen, mert csak önmagában ez a szakasz nem mondja ezt. Biztos, hogy értitek, hogy van olyan fogalmazás, amely lehetővé tesz kijelentéseket, de nem mondja őket. Ez a szöveg azt mondja, hogy aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs meg Isten. Nem mondja azt, hogy akiben volt, és utána lép túl, abban nincs meg, hanem azt mondja, hogy aki egy olyan tanítással jön, ami ezt hozza, abban nincs meg Isten. Na de mi van, ha az a valaki azelőtt hívő volt? Igaz ez a kérdés? Akkor ez végülis ezt lehetővé teszi, igaz? Lehetővé teszi? Nem teszi lehetővé? Hát oké, csak fél. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Ha nincs bennem Isten, akkor azt a kérdést kell feltennem, hogy mit ért most ez alatt, hogy nincs bennem Isten. Ugye, amit az én bűntudattal terhes lelkem azonnal hallani vél, az azt jelenti, hogy nincs bennem a Szent Szellem. Azaz nem vagyok újjászületve, mert az újjászületés, az evangélium elfogadása, Jézus Krisztus elfogadása, mint a megváltom, azonnal és automatikusan jár azzal, hogy... Szia! Jó, hogy itt voltál. Jár azzal, hogy ő elpecsétel a megígért Szent Szellemmel. Igaz? Ha nincs meg bennem a Szent Szellem, akkor az csak úgy lehet, hogy vagy sose tértem meg, vagy valahogy elveszítettem. Igaz? A kérdésem az, hogy vajon ezt mondja ez a rész. Az, hogy nincs meg bennem Isten, jelentheti-e azt is, hogy nincs meg bennem Isten álláspontja, nézőpontja ezen a ponton? Lehet-e az, hogy amikor egy olyan üzenettel jövök, amelyik nem vallja, hogy Krisztus testben jött el, az nem Isten nevében való tanítás, és nincs meg bennem ilyen módon Isten? Jelentheti ezt? Szerintem ez csak egy az eredeti szövegnek a vizsgálatával derülhet ki, amit most nem fogunk megtenni, mert nincs nálunk görög szótár. De jelentheti. Jelentheti. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ez az utóbbi rész engem inkább arra bátorít, hogy az első variációt fogadjam el. Bár a Szent Szellemet nem említi, de ugye Jézusnak a főpapi imádsága János evangéliuma 17-ben nagyon tisztán mondja, hogy akinek örök élete van, abban ő ott van, ő benne ott van az Atya, és gyakorlatilag a Szent Szellemet, az Atyát és minket összegyúr egybe. Ez a szembeállítás, hogy az előbb azt mondta, hogy nincs az első versben azt mondja, hogy nincs benne Isten, majd a második szakaszban azt mondja, hogy aki viszont megmarad, abban ott van az Atya is, meg a Fiú is. Ez valószínűbbé teszi, hogy nem hívőkről beszél. Tehát olyan emberekről, akik biztos, hogy nem hívők, és sose voltak azok. És akkor a magyarázat erre a szövegrészre az lehet, hogy itt olyan emberekről beszél, akik sose tértek meg. Igaz? De azért ez még mindig lehet egy vizsgálódás tárgya. Van valakinek kedve elvégezni egy házi feladatot? Ami arról szólna, hogy ezt a kérdést válaszolnám meg, hogy aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Hogy magyarázod, ez a kérdés, hogy magyarázod, ha egy Krisztus istenségét tagadó tanítást egy azelőtt újjászületett hívőhoz. Oké, tehát, hogy fognám magam, megbolondulnék, és 2 év múlva azt tanítanám, hogy Jézus nem Isten. Oké, okay, tehát akkor hogy magyarázod ezt a szöveget? Jó, ez egy házi feladat. Rendben? Szeretitek az ilyet? Jó. Valószínűleg kell hozzá szótár. Tehát az eredeti szöveget biztos, hogy kell, hogy nézzétek. Sajnos van forgalomban egy-két szótár, ami nagyon felszínes. Tehát úgy értem, megnézed benne, hogy mit jelent az, hogy nincs benne Isten, és oda van írva, hogy azt jelenti, hogy nincs benne Isten. Mondom, wow, hihetetlen ezt a mélységet. Oké, tehát ez is egy jó feladat. Ismertek olyan görög szótárt, ami tényleg belemegy a angolul ismerek, láttam, tehát hogy nagyon igényes dolgok, magyarul nem. Jó, nézzetek ennek utána. Itt befejezzük, mondjuk egy imát, és akkor erről meg majd jövő héten. Jó, jó cucc, megnéztem, és van róla gondolatom. Mennyei atyánk, csak köszönjük neked ezeket a kihívó ige szakaszokat. Köszönjük neked, hogy nem engedsz minket egy langymeleg, unott kereszténységben, hanem hogy kihívod a meggyőződéseinket, hogy igazi belső valóságot munkálsz bennünk, hogy nem éred be kevesebbel, mint ez én vagyok. Hogy nem éred be kevesebbel, mint egy benned gyökerező, a te kijelentésedben gyökerező meggyőződéssel, amely aztán megjelenik kívül, amely szépen kimunkálódik, és egy teljes egységet hoz létre, ahol a hitem együttműködik a cselekedeteimmel, és a cselekedeteim alapján meg tudom mutatni a hitemet. A te drága nevedben imádkoztunk. Még egy lehetőség azoknak, akik sosem találkoztak Jézus Krisztussal személyesen, akik még sohasem fogadták el őt megváltójukként. Ez igazából a legnagyobb döntés, ez az első lépés, felismerni Jézus Krisztusban Istent, és benne a Messiást. És olyan egyszerű az evangélium, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Senki sem mehet az atyához, csak is Jézus Krisztus által. Ő az út. Hogyan? Úgy, hogy hiszed, hogy ő élt, és meghalt, és feltámadt a te bűneidért, és hogy ő maga Isten. Úgyhogy csak kélek, mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe, és amíg élek, addig munkáld bennem az üdvösséget, a megmenekülést, a megigazulást, az érvényesülést, hogy mindaz, ami belül már ott van, és elveszíthetetlen, megjelenjen kívül is. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.